Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók. Hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, a dicsőség királya. Amen. Testvéreim, adventet ünneplő gyülekezet, 181. énekünket énekeljük el fennállva.
Várunk tégedet, tisztítjuk a te utadat. Egyengedjük a te hősvényedet. Mutasd meg nálunk magadat. Szívünkbe fogadunk, állandó szállást ott adunk.
Foglaljuk el helyünket, 312. énekünket keressük meg, és énekeljük el ezt a dicséretet mind a négy versszakával.
Várj, ember szíve készen, mert jő a készítsétek útát, a vendég már közel. Minéki gyűhött útát, azt mind vessétek el. A hegyből dom legyen, csúcs, ami beszálljon, hogy útja készen álljon, ha Krisztus megjelen. Az Úr elé határod a szív alázatát, őt nem hiába várod, betér hozzád megáld. A testig ők halál, de bűnödet, ha bánod, szent lelke bőven árad, s a szív üdvöt talál. Ó Jézusom, szegényed, kérvá repedve hív. Te készítsd el, te néked, lesz otthonod e szív. Nyerhű szívembe hát, ha bár szegényhez szállás, de mindörökre hálás, úgy áldja Krisztusát.
A mi segítségünk, Adventi istentiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom most közöttetek, Ézsaiás próféta a könyvéből, a 62. részből, 12 versszaka van ennek a résznek, ülve hallgassuk meg. Nem hallgathatok Sion miatt, nem nyughatom Jeruzsálem miatt, míg nem ragyog igazsága, mint a hajnalfény, és szabadulása, mint az égjű fákja. Látni fogják igazságodat a népet, dicsőségedet az összes királyok. Új nevet adnak neked, amelyet az Úr maga határoz meg. Ékes korona leszel az Úr kezében, királyi fejdísz Istened tenyerén. Nem mondanak többé elhagyottnak, országodat sem mondják pusztasságnak, hanem úgy hívnak, hogy gyönyörűségem, országodat pedig úgy, hogy férnél van. Mert gyönyörködik majd benned az Úr, és országodnak ő lesz a férje. Mert ahogy az ifjú elveszi a hajadont, úgy veszel téged, aki felépít, ahogy a vőlegény örül a mennyasszonynak, úgy örül majd neked Istened. Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam. Soha ne hallgassanak se nappal, se éjjel. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne legyetek némák. Ne engedjétek, hogy néma maradjon, amíg helyre nem állítja. Az Úr esküre emelte jobb kezét, erős karját. Nem adom többé gabonádat eledelül ellenségeidnek. Nem isszák többé idegenek mustodat, amelyért te fáradoztál, hanem azok élvezik, akik betakarítják és dicsérik az Urat, és azok isszák meg szent udvaraimban, akik leszüredelik. Vonuljatok, vonuljatok ki kapukon, készítsetek utat a népnek. Töltsétek, töltsétek fel az országutat, hányjátok le róla a köveket, állítsatok útjelzőket a népek között. Hírül adta az Úr a föld széléig. Mondjátok meg Sion lányának, jön már szabadítód, vele jön szerzeménye, előtte jön munkája eredménye. Szent népnek nevezik őket, az Úr megváltottainak, téged pedig sokat látogatott városnak hívnak, nem leszel elhagyatott. Amen. Istenünk áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Gyertek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged mai ünnepi vasárnapunkon, mikor, mint érkező urat, mint érkező királyt tisztelhetünk és imádhatunk. Mert, Urunk, téged imád a mi szívünk, téged imád a mi lelkünk. Oly sokszor választunk mást a mi imádatunk tárgyának, oly sokszor bálványokba, filozófiába, tárgyakba vetjük a mi bizodalmunkat és reménységünket. Most ebben az adventben téged köszöntünk. Köszöntünk úgy, mint aki ennek a földnek a létét létrehoztad, köszöntünk úgy, mint aki bennünket is megformáltál, köszöntünk úgy, mint aki bennünket megteremtettél, köszöntünk úgy, mint aki hozzánk is megérkeztél. Áldunk ezért. Áldunk, hogy az egykori advent a mi szükségleteinkre, a mi kiáltásunkra, a mi jajszunkra is felelet lett. Köszönjük, Urunk! És köszönjük azt is, hogy Te annak ellenére közeledtél személyes életünkhöz, közeledtél a gyülekezetünkhöz, közeledtél a Te egyházadhoz, hogy látod, mennyi benne a bűn, a gyarlóság, a hivalkodás, mennyi benne a gőg, mennyi benne az acsarkodás, mennyi benne a fájdalom. Te annak ellenére közeledtél, hogy és sokszor távolodtunk tőled. Közeledtél akkor is, amikor mi új utakat kerestünk, amikor szerettük volna saját magunkat kibontakoztatni. És mégis beléptél a mi életünkbe, mint megérkezett vőlegény, hogy eljegyezz, hogy magadhoz vedd a mi életünket. Urunk, amikor advent első vasárnapján megállunk a te felséges színed előtt, akkor mindezt megköszönjük, és kérünk, hogy te légy jelen most is közöttünk. Hogy adventi várakozásunk ne legyen üres és ne legyen tartalmatlan. Jöjj ide, erre az alkalomra a lelked által. Kérünk, Urunk, hogy ugyancsak lelked által légy jelen a szent jegyekben. Jelenj meg hitáltal valóságosan a mi életünkben. Áld meg, Urunk, a mi Isten tiszteletünket, áld meg, Urunk, a kicsinyek között végzendő szolgálatunkat, és áld meg, Urunk, a te népedet, csobánkai reformátusságodat. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére, 84. Zsoltárunk első versszakát énekeljük el.
Seregeknek Istenem, mely kedvel gyönyörűsége, a te szerelmes hajlékidnak, a szín lelkem fohászkodik, látszódba kívánkozik. Ó Istene a magasságnak, áhítozik testem, lelkem, te hozzád élő
testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található Ézsaiás próféta könyvében az 59. részben, a 20. és 21. versekben a következőképpen. De eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez, így szól az Úr. Ilyen szövetségem van nekem velük, mondja az Úr. Lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából, és utódod utódainak szájából, mostantól fogva mindörökké, mondja az Úr. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! A minap hittanórán beszélgettünk a gyermekekkel, és olyan egyszerű kérdéseket tettem fel nekik, amely kérdések előre vetítették a mai alkalmunkat, advent első vasárnapját. A kérdéseink így hangoztak, hogy ki az, aki szeret közületek valamit adni, ki az, aki szeret valamit kapni, és a gyerekek megosztottak akkor, amikor ezekről beszélgettünk. Volt, aki adni szeretett jobban, volt, aki kapni szeretett jobban. Majd megkérdeztem tőlük, hogy ki az, aki várja a karácsonyt. És arra gondoltam, testvéreim, hogy ez egy olyan egyszerű kérdés lesz, amely már nem megosztó, hanem minden kéz a magasba emelkedik nyilván. A kisebbek ebben sokkal játékosabbak, sokkal elevenebbek, sokkal inkább testüket, lelküket beleadók. És legnagyobb meglepetésemre az egyik osztályban egy gyerkőc nem tette fel a kezét. A többiek mind nagyon lelkesen majd kiestek a padból, és megkérdeztem tőle, hogy mondd te, miért nem várod a karácsonyt? Azt mondta ez a kicsi gyermek, hogy azért, mert már unom. Azért, mert már unom a karácsonyt. Nem tizenéves gyerkőcről volt szó, nem tudom pontosan melyik osztályban, de valahogy inkább a 7 és a 10 év közötti gyermekről lehetett szó, aki ha tudatosan megélhetett mondjuk 6 vagy 7 karácsonyt, akkor sokat mondok. És ez volt a felelet, mert már unom. Nagy baj van, testvérek, hogyha ilyen diagnózissal találkozunk, mert itt nem a gyermek a hibás, és azt kell mondanom, hogy nem is a szülői környezet, hanem egész egyszerűen elemeire bomlik mindaz, amit ebben a világban talán mondjuk így közmegegyezéssel mondtunk ki, hogy várjuk a karácsonyt. És persze, testvérek, azért az is igaz, hogyha önkritikusak vagyunk, akkor, és nem szeretnénk sokkal többet belevetíteni ebbe a mondatba, mint ami ebbe benne volt a gyermek szájából, akkor azért el kell mondanunk azt is, hogy a mi várakozásaink, a mi vágyakozásaink, azok már régen messze vannak karácsony igazi értelmétől. Régen messze vannak advent időszakától, advent tanításától. És ha kifordítom ennek a gyermeknek a mondatát, még akkor is, amikor tudom, hogy ez egy keserű mondat volt, hogy olyan karácsonyt, amely karácsony sokszor meghatározza a mi mindennapjainkat, olyat én sem várok. Olyan karácsonyt, amely csupán arról szól, hogy mindenki idegesen rogy le az asztalhoz, hogy sikerült-e mindenkinek mindent megvennie, olyat én sem nagyon várok. Furcsa ez a kettősség. Egyrészt van, amit nem várunk, egyrészt van, amivel szeretnénk szakítani, szinte évről évre beszélünk erről, hogy mi volna az, amit el kellene hagynunk az adventi várakozásból, és mi az, ami magával ragad bennünket. És mi az, amit tulajdonképpen minden egyes adventi időszakban megfigyelhetünk. Amikor 4 évvel ezelőtt szolgáltam elsőként közöttetek, akkor egy különös meglepetés volt számomra, hogy amikor elmúlt a nyári időszak, amikor beindult az iskola, de ahogyan eljöttek az első hosszabb esték, a téli, sötét éjszakák, hogy egyre többen jelentek meg közületek itt, az imaházba és a pomázi templomba. Valahogyan mégis ott van bennünk kódolva az a várakozás, az a vágy, hogy valakinek el kell jönnie. Az a vágy, hogy valahol megértsenek engem. Az a vágy, hogy az én vétkemet jóvá tegyem. Valahogyan léteznie kell valakinek, aki több, mint ez a világ, több, mint az élet. Az az élet, amelyet mi látunk. Valahogyan ott van kimondatlanul az embereknek az ének szava, jer áldott vendég, várunk tégedet. Mert kellenek az adventek, testvérek. Kell, hogy legyenek megújult vágyaink, kell, hogy hangozzék a megváltásnak a szava. Kell, hogy beragyogja a mi életünket Isten világossága. Erről hallunk, erről beszél Ézsaiás proféta, hogy valami többre vágyunk. És ezt ígéri Isten az ő népének. Igen, testvérek, mondjuk ki, a legnagyobb keserűség közepette is, hogy kell minden évben új advent. Kell, hogy a királyok királya megérkezzen. Miért? Mert ha nem, akkor egyedül maradunk. Hogyha nem érkezik az Isten fia, akkor magányosak vagyunk. Egy kis történetet olvastam, de ez a történet bárhol lejátszódhatna. A történet arról szól, hogy van egy idős asszony, aki a szomszédok társaságában lakik, nem egy bérházban, talán egy családi házas övezetben, és úgy eltűnnek az emberi kapcsolatok ezen a környéken. A szomszédoknak feltűnik az, hogy a néni most már napok óta nem nyitott ajtót, nem jött ki. Addig még látták az ablakból, már megszólítani nem szólították meg egymást, de úgy a szemmel még kísérték a másiknak az életét, és feltűnt a szomszédoknak, hogy ez a néni nem nyit ajtót. Benyitottak, kihívták a rendőrséget, és látták, hogy meghalt. Sok ilyen történet van. De a történetnek van egy plusz mondani valója, hogy amikor elővették ennek az idős asszonynak a naplóját, akkor az utolsó egy hét bejegyzése ez volt, ma sem jött senki. Ma sem jött senki. És ebben benne van, hogy nem jött a postás, benne van, hogy nem nyitott be valamelyik távoli rokon. Az utolsó hét bejegyzése ez volt, ma sem jött senki. Igen, testvérek, ezért várjuk adventet, hogy jöjjön valaki. Mert Isten szeretné, hogy az ő népe életében felszámolódjék a magány. Ő nem akarja, egészen egyszerűen nem akarja, hogy egyedül érezzük magunkat, akkor, amikor a csodára tekintünk, az Úr megszületésére, eljövetelére. Nem akarja, hogy a tömegben is magányosak legyünk. Jó Sándornak van egy definíciója, valahol talán az 50-es, 60-as években mondta, én magam is használom, tőle tanultam, Pasaréti lelkipásztor, aki így fogalmazott, hogy annak a kornak az átka a társas magány. Ez volt az ő szakkifejezése. A társas magány, amikor az ember a tömegben van egyedül. Jékeli Zoltán ezt mondja, átkozottul, s furcsán magányos, 100 ember közt van egyedül, s ha egyedül van, menekül, 100 közt lelhető magányhoz. Amikor az ember azért megy a környezetébe, azért megy egy közösségbe, mert otthonról szeretne kiszabadulni, de ott is egyedül van, és ott is menekül, ott sem találja saját magát. Amikor látszólag nyüzsög a közösség. Vajon, testvérek, nem gondolkodtat-e el ez bennünket? Mert a költő verse az nyilván egy irodalmi kifejezés, egy gyönyörű kifejezés, de a mi közösségeinkről, a mi gyülekezeteinkről is beszél. Rólunk is beszél, akik itt vagyunk. Rólunk is beszél, hogy nehogy 100 között magányosak legyünk. Tele feszültséggel, tele várakozással. Csak az nem érkezik meg hozzánk, akit a legjobban várnánk, mert nem engedjük. Mert képesek vagyunk, testvérek, arra, hogy amikor úgy érezzük, nincsen emberi kiút, akkor mi ne fölfelé nyissuk meg az ajtót, hanem megnyissuk vízszintesen. Nem fölfelé nyitunk ajtót, ahonnan érkezik a megváltás, hanem még jobban belegabajodunk önmagunkba, belegabajodunk ennek a világnak kuszaságába. És ettől akar megóvni bennünket az Isten. Szeretném, ha jól értenétek. Azt szerettem volna a Hevel elmondani, hogy a gyülekezet közösségében, hogyha valaki magányos, az először fölfelé nyissa meg az ajtót, ahonnan a megváltó érkezik. És utána meglátja, hogy mennyi társa, mennyi testvére, mennyi barátja lehet a gyülekezetben. A kettő együtt igaz, csak nehogy elbújjunk, nehogy a terheinkkel magunkra maradjunk. Mert Isten azt ígéri, hogy a megváltás érkezik. Nem azt ígéri elsősorban, hogy barátaid lesznek a közösségben, majd utána lesznek testvéreid. Azt ígéri, hogy ő érkezik, hogy ő eljön. És a Jász így szól, eljön Sionhoz a megváltó. Mert Isten mindaddig nyughatatlan, ameddig Jeruzsálemben, mondja Ézsaiás próféta, fel nem ragyog az Úr dicsősége. Hadd mondjam így, hogy Isten nyughatatlan addig, amíg az ő dicsősége, jelen valósága meg nem jelenik a te életedben. Ez ennek az igének újszövetségi magyarázata. Isten mindent megtesz ezért. S ha kell, akkor felrázz bennünket. Ha kell, akkor megjelenik. Ha kell, akkor megváltoztatja a mi környezetünket. Nem engedi, hogy ott maradjunk, ahol voltunk. Akkor sem engedi, amikor ennek a világnak egy másik diagnózisát hadd mondjam. Ezt a világot már semmi sem hozza lázba, sem az Isten szava, sem Jézus közeledése, sem egy kulturális esemény, sem egy új program, sem egy látogatás. Éppen ezért kell eljönnie Istennek ebbe a világba. És Ézsaiás olyan korban szolgál az ő népe körében, amikor Izrael kisemmizett állapotban van, amikor a nagyhatalmak prédájaként tengődött, amikor leigázták, amikor fogságba vitték. Ez volt Jeremiásnak az időszaka. És amikor várták, ahogyan hallottuk az elmúlt héten, ahogy nagyon várták a szabadulást, hogy eljöjjön a megváltó. És itt most azt ígéri Isten nekünk, ennek a gyülekezetnek, minden tagjának és személy szerint nekem is, hogy eljön megváltó pásztorod. Hogy a bűnöshöz lép oda. Hogy neki te is fontos vagy. Van olyan igen magyarázó, és most hagyáljak ebbe a sorba én is, aki a Szentírásnak nagy-nagy találkozás történeteit így írja le, Isten folyamatosan jön az emberhez. Az első történetében, hatalmas bukásában, a bűn történetében így érkezik Isten. Olyan szép, hadd mondjam így, borzasztóan szép az a kép, amikor Isten hűvös alkonyatban jön, amikor didereg az ember, amikor fázik, amikor nem tudja mai szóval élve, hogy a bűn következményében hová bújjon, amikor stresszel, akkor odalép, hogy ne félj. Odalép Ádámhoz és Évához. Elhagyhatná őket. Isten világosan tudta, hogy mi történt. Ne vonjuk ezt kétségbe. De Istennek az első lépése, hogy a bukott emberhez odalép. Ádám, hol vagy? Ez a kérdése. És nem azért, hogy a sarokba állítsa. Nem azért, hogy egy hétig büntetésbe adja, hanem hol vagy? Ádám, ma élő ember, hol vagy? Így közeledik feléd az Isten. Aztán, amikor Isten elhatározza magának, hogy egy népet formál, akkor egy különös álomban megjelenik Ábrahámnál. és szövetséget köt vele. És azt mondja Ábrahámnak ezt megelőzőleg, hogy naggyá teszlek téged. Megáldalak, és áldás leszel. És tudjuk, hogy Jézus Krisztusra is vonatkozik ez az ige. Nyilvánvalóan vonatkozik, hogy kiterjessze a világ minden népére és törzsére. És folytathatnánk a sort az Ószövetség nagy alakjaiban, amikor Jákob menne haza, hogy rendezze a rendezendőt a testvérével. Előtte játszódik ez a történet. Akkor megragadja őt valaki álmában, és azt mondja neki, Jákob, nem bocsátalak el téged, amíg meg nem áldasz engem. És ebben az áldásban Jákob új nevet kap. Ez volt az ő eljövetele, ez volt Isten megjelenése az ő életében. És rendeződött a kapcsolata. Aztán olvassuk, maradva az Ószövetségnél, eljön Isten Mózeshez, hogy az egykori királyfi, majd pásztor, az ő profétája, papja és királya lehessen. Aztán eljön, jól tudjuk, az új szövetségben, újra és újra, ahhoz az emberhez, akinek nincsen ereje a bűn kötelékét elszakítani. Eljön Zákeushoz, eljön Lázárhoz, eljön sokakhoz. Jézus odalép a lecsúszott asszonyhoz, és odalép a samáriai özvegyhez, és új életet ad. Igen, így érkezik Jézus. És mint feltámadott, odalép Saulushoz, hogy legyen belőle Pál, akit gúzsba kötött merev vallásossága, a törvény rabsága, aki Krisztus üldözője volt, szabaddá tette őt Jézus mindezektől, és örvendező életet adott neki, akár rabláncban is. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, mondja az apostol. Igen, testvérek, Isten eljön, hogy mindenkinek legyen esélye. Isten eljön Jézus Krisztusban, hogy mindenkinek lehessen megváltása. Ezt kiáltja a próféta ma is, eljön Sionhoz a megváltó. Eljön az, aki ki tud szabadítani a rabságból. Jól tudjuk, azokban a társadalmakban, ahol ma is létező fogalom a rabszolgaság, azt mondják, hogy ilyen nincs, dehogy nincs. Ott nincs esély. Ott valaki csak árucikk, valaki másnak a tulajdona. Heidelbergi Káténk ezért fogalmaz így, hogy Jézus Krisztus eljövetele a fogságból való szabadulásnak személyes időszaka, a sátán szolgaságából a maga tulajdonává tett bennünket. Ezért mondja újra és újra, ami Urunk Istenünk, eljövök és megváltalak. Eljövök és megszabadítalak. Eljövök a megtérő emberhez. Ezt az időszakot éljük most, testvérek. Isten ezt ígéri, eljövök a megtérő emberhez. Mert szükséges a bűnből való megváltás, a szabadulás. És azért kell ezt elmondanunk, testvéreim, mert Jézus Krisztussal nagyon sokan találkoztak az ő életében, időszakában, és akkor is. A legnagyobb fájdalom talán sokak számára ez, hogy nem találkozhatnak Jézussal személyesen. Miért nem azokban az években vagy időkben éltem? Mondják, miért nem voltam én ott az ő környezetében? Akkor biztosan megtértem volna. Ugyan kérem. Mese beszéd ez. Jól látjuk, hogy Jézust sokan elutasítják az ő korában. Nem az ő testi jelenléte a garancia a megtérésre, hanem az Isten előtti leborulás, őszinte alázat, az ő befogadása a mi életünkbe. Ezért kérdezi a vakon született embernek akinek testi gyógyulásra volna szüksége, hogy hiszel-e az Isten fiában? Ez a döntő kérdés. Hiszel-e az Isten fiában? És azt mondja, hiszek, Uram, és leborulva imádta őt. Nem csak a gyógyítót látja meg, akiben tulajdonképpen az élete helyreállítását találhatja, akinek hálás az ő szíve, hanem akit imád. Ne gondoljuk, hogy a hálátlanság kell, hogy kifejezze a mi életünket. Lehetünk hálásak azoknak, akik az életünkben segítőink, akik bátorítóink, akár gyógyítóink. De az ige nem ezt kérdezi, hanem azt mondja, hogy hiszel-e az Isten fiában? Őt imádod-e? Ezt teszi a megtérő bűnös. Egyedül Istent imádja. De a farizeusok és az írástudók továbbra is ott, ebben a környezetben a vakon született ember meggyógyítása mellett, mondjuk ki, vakok maradnak. Bűnük megmarad. Mert azt hazudják, hogy nekik nincsen. Nincs bűnük, nincs miből megtérniük. Nincs sötétség, ők a világosság gyermekei. Saul is így élt. Hitte az Istent. Ó, de mennyire hitte. Gyilkolni is kész volt, helyette, miatta és érte. De amikor felragyogott neki Krisztus dicsősége, amikor a damaszkuszi úton megszólította őt az eljövendő, akkor szakítania kellett az állapotából. És amikor szakított, akkor Isten szövetséget kötött vele. Egészen konkrétan új szövetséget. Jézus ezt ígéri a megtérőknek. Új szövetséget. Mondhatnánk, idézhetnénk Ézsaiás prófétát, hogy ez a szövetség, az új szövetség, az nem kőtáblára lesz írva, hanem a szív tábláira lesz írva. Ez az új szövetség Jézus Krisztusban van. Igen, nem egyenrangú felek szövetsége, egyértelmű. Ő az, aki belépett az életembe. Ő az, aki adja a lehetőséget, és adja a feltételeket. De olyan társ, aki azt ígéri, hogy megtartja az ő ígéretét. Aki azt ígéri, hogy megőriz a bűntől. Aki azt mondja, hogy megőrzöm a te örömödet, hogy ne törjön össze. Aki azt ígéri ebben a szövetségben, hogy vigyázok a te emberi kapcsolataidra, tisztaságodra. Vigyázok a te házasságodra, hogy ne hújjon szét. Hogy vigyázok a gyermekeiddel való kapcsolatra, hogy ne mérgesedjen el. Hogy vigyázok a munkahelyi kapcsolatodra. Hogy vigyázok a rokoni kapcsolataidra, hogy ne váljanak ellenségességé holmi vagyoni ügyek miatt. Hogy vigyázzon a szomszéddal való kapcsolatra. Igen, Jézus Krisztus szövetséget ígér. És ő azért jön ebben az adventben, hogy megtartson e szövetségben. Lelkem rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki szádból, utódod szájából, és utódod utódainak szájából sem, mostantól fogva mindörökké, ezt mondja az Úr. Igen, testvérek, van egy jele, egy külső jele annak, hogy az Isten szövetségében vagyunk, hogy akkor tudunk róla beszélni. Tudunk róla szólni. Nem azért, mert bölcs lettél, nem azért, mert a Bibliát már kívülről tudod, hanem azért, mert Jézus Krisztus személyesen szól általad. A Krisztus beszéde lakik a ti életetekben. Vajon ebben az adventben, abban az adventben, amely advent nyilvánvalóan feszültségekkel teljes, abban az adventben, amelyben sok-sok kérdés van, abban az adventben, amelyben sok-sok várakozás van, abban az adventben, amelyet nem is vár sok ember, vajon mi tudjuk-e a jó hírt hirdetni? Ki tudjuk-e mondani, ha kell hangosabban, vagy ha a szituáció úgy adja csendesebben, hogy az Úr érkezik, érted jön, hogy megmentsen. Ha igen, akkor betöltöttük adventi küldetésünket. És ha betöltöttük, akkor valódi örömmel készülhetünk majd. Nem csak el terített asztal közösségéhez, hanem majd karácsony ünnepéhez. Adja meg az Isten, hogy meg tudjuk ezt tenni. Amen. Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy Te leszámolsz azokkal az adventi várakozásokkal, amelyek nem tőled valók. De ami fontos, a legfontosabb a Te érkezésedet mégis, ami szívünkre helyezed. Azért, hogy megments. Azért, hogy kiszabadíts ebből a jelen való gonosz világból. Azért, hogy célt adja mi életünknek. Azért, hogy legnagyobb elkeseredettségünkben, magányunkban is a Te gyermekeid lehessünk. Hogy fényt adj ennek a világnak, úgy, mint ahogyan adtad egykor a Te dicsőségedet Jeruzsálemnek. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért, a fényben és a gyászban lévőkért, az örvendezőkért és a szomorúakért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik vacilálnak, akik nem tudják, hogy merre menjenek tovább. Imádkozunk azokért, akik oly sokszor hallották már a jó hírt, hogy lehetne, de azt mondják, kockázatos-e vállalkozás. Add, hogy hozzátérjenek, megnyissák szívüket, nehogy elbújjanak egy-egy közösségben, hanem azt mondják, a Te gyermekeddé lettem. Mert Te ezért érkeztél, ezért jöttél, hogy megments bennünket. Így imádkozunk hozzád a mi népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért. Te őrizd meg bennünket, Te áld meg a mi ünneplésünket. Amen. Mondjuk el Urunktól, Jézustól tanult imánkat a ünnepünkön. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a Te nevedet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsássunk meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőket. És ne tegyél minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérdezem, testvéreim, az adakozást, hálaadással áldozz az Istennek, és teljesítsd a felséges neked fogadásodat. Amen. Testvéreim, Istenünknek adunk hálát a gyülekezetünkben, hogy az elmúlt héten estéről estére hallhattuk az ő igéjét. Köszönjük a szolgálatot, mint ahogyan meg is tettük Nagy Tisztelt Úrnak, Szabó Gábor Ferenc lelki pásztor testvéremnek. Magam pedig köszönöm a testvéri közösséget, közelséget, és szeretném megköszönni azt, ahogyan fogadtak bennünket, egymást fogadtuk. Köszönöm az asszonyoknak, kérjétek a segítségét, a szeretet vendégségben is. Isten áldjon meg, amit lehetett. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 18 órakor énekkari próbánk lesz, kedden 18 órakor bibliaórán lesz Csobánkán, előtte délelőtt angol óra lesz a gyülekezetben Pomázon, szerdán Pomázon lesz bibliaóra 6 órakor, pénteken 7 órakor ifjúsági bibliaóra lesz. Tehát következő vasárnap advent második vasárnapját ünnepeljük majd itt Csobánkán, ugyancsak 10:30-kor pedig Pomázon tartunk ünnepi Isten tiszteletet, melyen közöttünk szolgál a pomázi római katolikus Szent Cecília kórus. Kérdezem testvéreimnek, hogy megvásárolható gyülekezetünkben is a bibliaolvasó kalauz, a képes kálin kalendárium és a falinaktár is. Jelzem, hogy érkezett vetés és aratás, és az is elvihető gyülekezetünk, a képető tagjára.
Szeretném megköszönni azt a segítséget is, amely a múlt héten imaházunk felújításával kapcsolatban történt. Láthattátok testvérek, hogy az ajtó most már nem csak bent áll a helyén, hanem szegőrőszekkel is ellátott nagyon szép ajtót kaphattunk. Testvérünk, Nagy Sándor testvérünk készítette az ajtót, budakarászi presbiter, Isten dicsőségére végezte a munkát, az anyagot kellett neki rendeznünk. Ezzel kapcsolatban hirdetjük testvéreimnek, ahogyan láthattátok, itt a felújítás folyamatosan tartati, túl szívvel tud erre adományt adni, köszönettel elfogadjuk. Hirdetem azt is testvéreim, hogy az egyházi év a mai nappal, a tegnapi nappal véget ér, de ez nem a lefizetésekre vonatkozik, csak adventben kezdődik az új egyházi esztendő. Még van lehetőségünk, egy hónapunk, hogy az egyház fenntartói járulékot a 2010. esztendőre önkéntesen rendezzük. A következő héten kifüggesztjük azoknak a sorát, akik október 31-én mindezt rendezték. Kérem, hogy ezt tegyük meg. Végül, de nem utolsó sorban nagytiszteletű Pap Lászlóné, Hezsiteréné küldi köszöntését a mi gyülekezetünknek. Örömmel olvasta testvéreink aláírását a levelapjára küldött képeslapon, és ő is szeretettel gondol rá, és köszönt mindenkinek. Az Úristen áldja és őrizze meg így, amit gyülekezetünket. Kedves testvérek, a hirdetések és Isten tiszteletünk végéhez érve a 447. énekünket keressük meg, első verszakával énekeljük el. Uram, bocsássad el, szolgálod. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat. Áldás, békesség, Isten mellett imádkozunk.